Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, azt az igét, amelyet a mai meghívón is olvashatunk. Megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelében, a második rész 20. versétől a következő. Ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és ő benne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, nagyon megérintett engem az a meghívó, amelyet kézre vehettem néhány héttel ezelőtt a mai istentiszteletre, ünnepi alkalomra hívogató, szép, igényes meghívó. Egyrészt Isten igéje olvasható rajta, rögtön mondtam Péternek, az én lelkész testvéremnek, hogy nagyon jó az ige választás, hiszen egyszerre a templomról és a lelki közösségről, a kettő együtt épüléséről van benne szó. De nagyon megragadott az a kép, az a fotómontázs is, amely a meghívón látható. Ha jól sejtem, a nagytiszteletű asszony Eszter műve ez a fénykép, hiszen ő fotózott nagyon sokat, mint máskor, és nagyon jó egymás mellett ez a két kép összemosódva, összemontírozva. A bal oldalon, ha fel tudjuk idézni a meghívó képét, még az építés alatt álló félig szinte romos épület, tető nélkül, oda támasztva a templom oldalának, a külső falának egy létra, mint munkaeszköz. Jobb oldalt egy nagyon halvány vonallal elválasztva, de mégis a két kép szinte összemosódik, pedig már a gyönyörűen felújított templom a tetővel, a falakkal, az ablakokkal, úgy, ahogyan az ékességében látható. A kettő együtt szinte azt idézi, amit sokszor egyfajta trükkel állítanak egymás mellé újságok vagy internetes oldalak, ilyen volt és ilyen lett. De tudjuk, hogy mennyi hamiskodás van ezekben a trükkös képekben, hogy ilyen volt és ilyen lett, hogy néhány nap, néhány hét alatt el lehet tüntetni ráncokat, néhány hét alatt le lehet dobni 30 kilót, majd meg lehet tanulni csodálatos módon, nagyon erőfeszítés nélkül három nyelvet, ilyen volt és ilyen lett. Ezek azonban ilyen internetes hamiskodások, ilyen trükkök, becsapások. Ezzel szemben a templom ilyen volt és ilyen lett állapota valóság, és mögötte emberek munkája és emberek imádsága húzódik. A munka és az imádság, az ora et labora valósága, amely ezt a templomot felújíthatta Isten kegyelméből. Látható a képen ismét le a megbontott tető, és ezzel összefüggésben megrendített lelkész úr beszámolója, ahol leírja, hogy 2015. szeptember 25-én hajnali 5 óra után néhány perccel mi történt. Dörgésre, villámlásra ébredt. Azonnal, ha jól értem, szabad megnézni, mi van az épülettel, mi van a templomban, és látta, hogy a zivatartól feszülő és szakadozó fólia alatt sok munka veszélybe kerül, és ott elkezdett imádkozni. És ez az imádság kísérte az egész építkezést. Hiszen, hogy Isten segítségül, tudása nélkül nem maradt volna meg az emberek ereje, energiája. Hiszen, hogy az ő imádsága nélkül, a hozzáforduló imádság nélkül nem állhatnánk most itt, hogy hálát adjunk az elvégzett munkáért. Valóban próbatétel volt ez a gyülekezet számára, az ő számára, felügyelő számára, mindannyiunk számára. A templomért és a gyülekezetért kellett és kell folyamatosan imádkozni. Hiszen ott a szakadozó eső alatt, veszélynek kitett fonyvák alatt, az egész épület veszélynek volt kitéve, és ez felidézi azt, hogy nem csak az épület, hanem egész életünk, sőt a gyülekezet élete is hasonlóképpen veszélyeknek van kitéve. Hogyha nem őrizzük azt, ha nem gondoskodunk mindenről, sokszor már a bajokat megelőző, preventív módon nem törődünk a baj elhárítással, a kísértések közben való megmaradással, akkor nagy veszélybe kerülhetünk. Nem csak a templom épülete lehet veszélynek kitéve, hanem az emberi lelkek is. És ezért érzem fontosnak és helyén valónak az ige választást. Pál apostol Efezusi levelének ez a szakasza itt a második részben építésről, alapozásról, illeszkedésről, sarokkőről beszél, vagyis csupa olyan építészeti kifejezést használ, amelyek igazak a fizikai építkezésben, de még inkább igazak a lelki építkezésben is. Hiszen lelki folyamatról is szó van. Az apostol kilép ebből a képből, az építés képéből, és már is az alapozás kapcsán azt mondja, hogy ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a 21. század gyülekezete biblikus alapon kell, hogy álljon. A próféták alapján, vagyis az Ószövetség alapján, és az apostolok az Új Szövetség alapján. De önmagukban még a próféták és az apostolok is kevesek lennének, ha nem lenne ott a sarokkő, a Krisztus. Mert a próféták és az apostolok is csak eszközök voltak. Egy Jeremiás vagy Pál apostol csak eszköz volt annak érdekében, hogy ő Krisztusról tanúskodjanak, akár profétikus módon, akár a vele való közösségből tanúságot téve. És Krisztus kell, hogy legyen a sarokkő az egyház életében, akihez igazodni kell, aki minden múlik. Ha Krisztussal való kapcsolatunk helyén való, akkor épülni fog a fizikai és a lelki épület is. Ha megromlik ez a kapcsolat, ha meglazul a vele való kapcsolatunk, akkor ingataggá válik minden, akkor egyszer csak elveszítjük a bizonyosságunkat, a megalapozottságunk is hiába valónak tűnhet, ha a Krisztussal való közösség megnyílik. Ezért épüljön a templom, és adjunk hálát, hogy épült a templom, és épüljön folyamatosan a gyülekezet. Krisztushoz igazodva, a vele való közösségben, az ő vele való imádságos és igei közösségben épüljön a gyülekezet. Felidézve ezt a képet, hogy gondolkodjunk el, hogy milyenek vagyunk mi. Személyes életünk, ítéletünk, családunk, gyülekezetünk, egyházunk és a világ egyház. A meghívó látható kép alapján melyik az igaz? A baloldali, ahol veszélynek van még minden kitéve, mert hiányzik a tető, és könnyen beázik ez az épület, és akkor hiába az ősök által emelt hajlék, könnyen összeomlik minden. Vagy pedig olyanok vagyunk, mint a kép jobb oldalán, a felújított épület, amelyen már ott van a tető, ahol már minden a helyére került, az illeszkedések, a sarokkő, ahol már minden úgy van, ahogyan Isten az elrendelte a mi életünkben. Építkezések során Budapesten, de talán vidéken is sokszor látható, hogy kiteszik ezt a feliratot, vigyázz, a tetőn dolgoznak. Valóban ilyenkor jó, hogyha fölnéz az ember, a munkások adott esetben munkavédelmi módon sisakot kell, hogy hordjanak, mert a tetőn dolgozva, vagy a tető alatt dolgozva valami veszélynek lehet kitéve az ember. Ezért a felszólítás. De a mi számunkra jelképesen most mégis ez nem fenyegetés, hanem inkább ígéret. Örülj annak, hogy a tetőn dolgoznak. Nem csak a templom tetején, hanem odafönt a mennyben dolgozik az Úristen az angyalaival, dolgozik annak érdekében, hogy a mi életünk az helyére kerüljön, megigazított élet legyen, a sarokkőhöz igazodó, a próféták és az apostolok alapján biztosan megálló épület legyen. Örüljünk annak, hogy a tetőn dolgoznak, hogy Istenünk munkálkodó Isten, ő annak érdekében, hogy a mi valóságos fizikai templomunk és a lelki templomunk, az élő kövekből álló templom, a gyülekezet megmaradjon, annak érdekében dolgozik, munkálkodik. De tartsunk önvizsgálatot, ismét mondom, hogy nem olyan el mi életünk, az imádságos életünk, a hit életünk, a családi életünk, mint a baloldali kép, amely veszélyeknek van kitéve, amely könnyen beázik, amikor jönnek a viharok, ahogyan a hegyi beszédben beszél erről a példázatában Jézus, zúgnak a szelek és csapkodnak a villámok, akkor olyan könnyen meginog ez az épület, főleg ha nincs jól megalapozva. De ha kősziklára építjük a mi házunkat, ahogyan Jézus ebben a példázatban beszél, akkor jöhetnek a viharok, csapkodhatnak a villámok, megmarad a mi épületünk. Szeretett testvéreim, amikor hálát adunk azért, hogy ez az épület megújult, akkor hadd idézzek föl még egy képet, amire már utaltam az elején, ez pedig a létrának a képe. Valahol jelkép, az építkezés jelképe a létra. Sok más munkaeszköz is volt, amelyet a munkások és az önkéntesek kézbe vettek, de mégis a templom építésénél, felújításánál azt hiszem a leginkább jelképes eszköz a létra. Hiszen mit, milyen célt szolgál a létra? Mindenek előtt az, hogy összekössön két pontot, egy fönt és egy lent levő pontot. Általában a létrával alulról fölfelé jutunk. Ez az ember célja. Kiég egy villanykörte, idehozzuk a létrát, fölmegyünk néhány fokot, és már is elérünk egy magasabb pontot. Sokszor így érezzük, hogy a létra segítségével egyre magasabbra tudunk jutni. Ilyenek a lelki létrák, a szellemi létrák, amelyek azt gondoljuk, hogy segítséget nyújtanak. Szeretem Vörös Sándornak azt a nagyon rövid, kétsoros, háromsoros versét, amely így szól, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Mert azt gondolom, hogy ez segít abban, hogy megértsük, hogy az Istenhez föl lehet kapaszkodni, fokról fokra följutunk ő hozzá, bennünk valami szívünk mélyén van a létra. Hogy szeretem így és Gyula versét is, az Éden elvesztését, amelyben az ég és a föld kapcsolatáról így beszél, ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítünk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerünk, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót már istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintést nélkül tesszük a jó rendet, tíz lépcsőfok. Ahol egy éhes szájat megcsikítunk, az is nagy lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsikítása is lépcsőfok, de még a virágé, a búzái, a gépé is, egy rété. Egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni, minden, ami a világnak valahol örömöt ad, a csók, ami eddig nem volt, a gyermek, aki most lett, lépcsőfok mind-mind fölfelé. Ezek a versek, akár Vörös Sándor, akár Ijjé Gyula versei arról tanúskodnak, hogy a lépcsőn föl lehet lépkedni. És ez így van az emberi kapcsolatokban, a kultúrában, a művészetben. Egy területen nincs így. És így szeretném eloszlatni azt a félreértést, ami sokszor kísért bennünket, mégpedig a hitélet területén. Mert a létra a hitélet területén nem arra szolgál, hogy mi alulról föl tudunk lépegetni, hogy egyre közelebb jutunk majd Istenhez, belső elszánásunkból, önmagunkból a legjobbat, a legnemesebbet előhozva, akár a felebaráti szeretetet gyakorolva, akár a hitéletet, imádságos életet minden nap megélve, mint egy föl tudunk lépegetni Istenhez, fokról fokra, lépésről lépésre. Fatális tévedés ez, testvéreim. Végzetes félreértés ez, hogy mi az Istenhez tudnánk lépésről lépésre fölemelkedni. A létra nem ezt jelenti. A létrán, az Istennel való kapcsolatban csak is felülről lefelé lehet lépkedni. Mert Isten az, aki lejön hozzánk. Isten az, aki lehajol hozzánk. Jézus Krisztusban emberré lett. Mi soha nem tudnánk fölemelkedni az Istenhez. Isten az, aki lehajol hozzá. hadd állítsak szembe két bibliai történetet, hogy érzékeltessem annak lehetetlenségét, hogy az ember a létrán menjen fölfelé, Istenhez közeledve, és hogy beszéljek arról, hogy ezzel szemben Isten jön le hozzá. Az egyik történet az Ószövetségből Bábel tornyának az elbeszélése, ahol az emberiség nagyra vágyó, Isten kísértő gondolattal azt szerette volna, hogy egy égig érő tornyot építenek, hogy egyre magasabbra teszik a falakat, egyre több létrafokot, egyre több lépcsőfokot tudnak megtenni, és a végén majd eljutnak az Istenhez. Vallási kísértés ez, hogy az ember szeretne egyre magasabbra jutni, és végül az Istenhez eljutni. Isten nem engedte ezt az Isten kísértő vállalkozást, ezért büntetésül összezavarta az embereknek a nyelvét. Mert Isten nem lehet alulról fölfelé, fokról fokra, lépésről lépésre megközelíteni. Ezzel szemben a pünkösdi történet az igaz, ahol Isten az, aki felülről lejön hozzá. És ennek mint egy előképe már az Ótestamentumban, Jákob létrájának az elbeszélése, ahol Isten angyalai járnak föl és alá, de ők mint angyalok először fölülről kell, hogy lejöjjenek. Bár őszintén szólva gondolkozom azon, hogy miért kell az angyaloknak létra, hiszen ők éppenséggel repülni is tudnak, de mindenek előtt ők fölülről lejönnek annak érdekében, hogy az Isten világa ide jöjjön a földre. És ez történt az inkarnáció, a testé létel csodájában is, hogy Isten nem akart ott fönnmaradni az ő magasságában, az ő szentségében, hanem lejött a földre Jézus Krisztusban. És ezért minden egyes vasárnap Jézus ünnep lehet az életünkben, hogy itt van Isten köztünk Jézus Krisztusban. Itt van az igéjében, és itt van az úrvacsora szentségében. Ő fölülről lejött hozzánk. Mi magunk soha nem tudnánk hozzá fölmászni, fölkapaszkodni, de ő lejött hozzánk. Ezért az a létra, amely a fényképen szerepel, ne arra kísértsen bennünket, hogy mi szeretnénk fokról fokra följebb jutni, emberileg, kulturálisan, és erkölcsileg ez igaz lehet, hogy egyre nemesebbnek, egyre jobbnak kell lennünk, egyre magasabbra lépegethetünk, de vallásilag ez nem lehet igaz, mert ott csak a fölülről hozzánk lehajló Isten teremti meg a közösséget. Ezért befejezésül hadd utaljak ennek az igének egy nagyon szép szavára, amely ezt mondja, ő benne, tudni Krisztusban, ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy hajlék. A Zsoltárban, a 90. Zsoltárban is így valljuk. Uram, te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Milyen jó, hogy a Lucfalvi gyülekezet is így nevezheti templomát, ez Isten hajléka. Nem egy székesegyház, egy katedrális, nem egy hatalmas nagy dóm, hanem éppen olyan méretű templom, amire a gyülekezetnek szüksége van, amelyet a gyülekezet sajátjának tud tekinteni, és amelyre ezt tudja mondani, ez az épület az Úr hajléka. Miért szeretem ezt a szót, hogy hajlék? Mert benne érzem az ember számára a menedéket, hogy valahol védettséget, biztonságot kapunk a magunk hajlékában, de benne érzem azt a szót is, hogy az Isten lehajol az emberhez. Ez történik meg vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre a Lucfalvi evangélikus templomban. Isten lehajol hozzánk. Mi nem tudnánk fölkapaszkodni ő hozzá. Egy kisgyerek is csak nyújtózkodhat édesanyja, édesapja felé. Mi nem tudnánk őt elérni. De Isten az, aki lehajol hozzánk, mint az édesanyja a gyermekéhez, és felemeli őt. Ez történik velünk is. Lehajol hozzánk az ő hajlékában az Úristen. Adjunk hálát az ő jelenlétéért, az ő igényéért, az úrvacsorában való találkozás lehetőségéért. Adjunk hálát azért, hogy megújulhatott ez a gyönyörű szép templom, hogy sokan erőt kaptak a szolgálathoz, imádkoztak és dolgoztak. Tekintjük ezért sajátunknak ezt a templomot, Isten hajlékát, és becsüljük meg, hiszen a miénk. Járjunk ide örömmel és hálaadással. Minden nemzedék érezze magát itthon. Azok is, akik eddig talán nem tekintették még sajátjuknak. Hiszen ennek az igének van még egy bevezető mondata, ezért tehát nem vagytok idegenek és jövedények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Ez az ige azt jelenti, hogy a gyülekezetben senki sem lehet idegen és jövevény, hanem mindenki otthon kell, hogy érezze magát ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, ebben a hajlékban. Így áldja meg a mi Urunk azt a szolgálatot, amely itt folyik a gyülekezetben és ebben a templomban. Adjon nekünk mindig hálás szívet, hogy így tudjunk a felújításra visszaemlékezni, és legyen erőnk mindig ezt a templomot továbbra is megbecsülni, karbantartani, szeretni, nyitottá tenni, hogy mindenki, aki ide bejön, megtapasztalja az Istennel való személyes találkozást. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk. Ezért köszönjük, hogy ebben a hajlékban is te itt vagy. Itt vagy igédben, itt vagy a szentségben. Köszönjük, hogy nem nekünk kell próbálkoznunk a fölkapaszkodással, a te megközelítéseddel, hanem bizonyosak lehetünk abban, hogy te lehajolsz hozzánk. Akkor is, ha nagyon mélyben vagyunk, bűneink ránk nehezednek, ha elesettek, botladozók, kétségbe esettek vagyunk, leginkább akkor tapasztaljuk meg a te hozzánk hajló, irgalmas szeretetedet.